Na, és akkor beharangoztunk. Gauder Milán, akivel szemben most a társ műsorvezető, illetve ebben a műsorvezetői székben ül. Azért vagyok nehéz helyzetben, amikor kérdezek, mert itt zene alatt folyamatosan beszélgetünk érdekes dolgokról, és a sorrend, hogy melyik a legizgalmasabb, meg hogy hogyan fűzzük fel a következő időszakot, az okoz nehézséget, nehéz választani, de szerintem haladjunk abba az irányban, mert az imént szóba került, illetve a 8-as hírek előtt említetted, és utána egész horror sztorikat meséltél, hogy a munkaerőpiac hogy borult föl. Tehát a Mastercard vezetőjeként Londonból azt láttad, hogy iszonyatosan nehéz lett a munkaerőt toborozni is, meg megtartani. Azt gondolhattuk volna, meg még egy másfél évvel korábban arról is hallottunk, hogy a Covid idején eleve a Mastercard egy nagyon vonzó munkáltató, és a Covid idején meg mindenki kapaszkodik a székébe, és a bizonytalan jövőtől való félelmében kevesen váltanak. Ez most teljesen átfordult, vagy mi történt pontosan?
Igen, tulajdonképpen a Covid előtt lévő 7-8 éves időszakban szerintem minden cégnél, minden világcégnél egy nagyon beállt egyensúlyi helyzet volt. Évente mondjuk a dolgozók 5-10%-a ment el, ezt kellett pótolni, nyilván voltak belső váltások, akiket szintén pótolni kellett a munkakörükbe, és hát volt növekedés, tehát nettó új embereket felvenni. Majd beérkezett a Covid, és ugye mindenki pánikba esett, a munkavállalók, és mindenki nagyon örült az olyan cégeknek, akik megengedhették maguknak, hogy akár bejelentették, akár csak a gyakorlatban nem bocsájtottak el senkit, mindenkit megtartottak, mindenki kivárt tulajdonképpen, és mindenki kapaszkodott a székébe, hogy legalább nekem van állásom, túl fogok élni. És eltelt körülbelül egy év, és ugye több dolog változott. Az egyik ugye a home office-nak a megjelenése már addig is volt, de hát nyilván ez extrémé vált, és nagyon sok társadalomban ez meg is maradt, és bizonyos munkakörökben, mondjuk programozók körében ez meg is maradt, mert minek járjon be egy sok világvárosban, ugye sokkal nagyobb az ingázási idő, mint amit ti itt Budapesten vagy Magyarországon tapasztaltok. Londonban is egy-másfél órát utaznak be az emberek a munkahelyükre, tehát ez elvesztegedett idő, tehát minek tegyék.
Hát a Covid előtt azért ott nálatok, a Mastercardnál ott a többség még bejárt?
Hajaj, mondjuk a pénteket kivéve, de tehát a New Yorkban is, Londonban is, Sydneyben is, vagy Bombayban is az volt a jellemző, hogy heti 4 napot az emberek azért bejártak. Munkakörtől szinte függetlenül. Ugye ez változott nullára nyilván a lockdownok idejére, de utána se jött vissza, mert nagyon sok ember még távolabb költözött, hisz az ingatlan árak az mindig egy Bombayban vagy egy New Yorkban, a belvárosban sokszoros a kertvároshoz képest, vagy főleg mondjuk egy óra vonatozásra sokkal olcsóbb, vagy sokkal nagyobb kertesházat vehetnek az emberek, kiköltöztek, csak nem akartak visszaköltözni, tehát ez a heti 4 napból leesett ilyen heti 1-2 napra bejárás, vagy az abszolút nem járnak be. Na most ez azt eredményezte, hogy az embereknek a munkahelyükhöz való kötődése, főleg azoknak, akik menet közben csatlakoztak a céghez. Tehát én nagyon sok embert vettem fel, például Londonba, aki soha nem járt az irodába, soha nem találkozott egy húsvér emberrel, hanem csak csatlakozott egy céghez, amit egy laptop képernyőjén keresztül tapasztalt meg, zoomkolókon és egyéb helyeken. Az ő kötődésük a céghez, a kötődés az nyilván nagyon sokrétű, lehet fizetés miatt vagy egy cégnél, de hát nagyon sok embernél kialakul, hogy a társaság, a környezet, a odajárási rutin miatt ugye vagy egy cégnél, és a váltás az egy nehézkes dolog. Na most ez változott meg a Covid második felére, vagy második évére, hogyha otthon ülsz a laptopoddal, és bejelentkezel, és soha nem találkoztál egy húsvér emberrel, csak kollégákkal a képernyőn, és projekteket csinálsz, vagy programozó vagy, és programokat írsz, akkor, hogy most a Mastercardnek dolgozol, vagy a Googlenek, vagy az Amazonnak, vagy kinek, igazán nem érzed a nagy különbséget a váltásba. Tehát, hogyha jön egy másik ajánlat, és 3%-kal nagyobb a fizetés, akkor hirtelen váltasz. És ez a Covid második évére egyrészt a feltorlódott, mint mondom, az első évben mindenki kapaszkodott a székhez, feltorlódott az igény, majd kinőttek új iparágak is, ugye a Covid hatására nagyon sok terület szinte berobbant, és nagyon sok emberre volt szüksége. Feltorlódott igény plusz az új vállalatok egyszerűen elkezdték elszippantani az embereket. És hirtelen mondjuk az én saját csapatomban, a New York-i csapatomban az emberek 60%-a váltott munkát, tehát ment el tőlünk. Ebből volt belső váltás is, de nagyon sok külső váltás volt. Tehát ennyit kellett pótolni.
60%? Egy év alatt?
Egy év alatt.
A korábbi 5-10%-hoz
képest. Aha. Európában ez sokkal alacsonyabb maradt, és még azt tudni kell,
hogy... Ez miért lehetett?
Egyszerűen a maga a váltás is egy kulturálisan is teljesen más, de maga a váltás gyorsasága is tök más. Mondjuk Amerikában, hogyha valaki felmond, az körülbelül úgy történik, hogy felhív engem, és azt mondja, hogy Milán, akkor én felmondtam, és akkor beszéljük meg, hogy kiveszi át a munkámat. Mondom, jó, jó, akkor jövő héten majd megdumáljuk. Mondja, nem, jövő hét végéig vagyok, tehát két hét a felmondás, de jövő héten már kiveszem a szabadnapjaimat, tehát ezen a héten vagyok, és aztán mentem. Ugye Európában általában két hónap, néhol három hónap a felmondási idő. Tehát a munkapiacnak a dinamikája teljesen más, Indiáról meg nem is beszélve, amiről külön mesélek történeteket. Tehát sokkal felgyorsultabb az, hogy az emberek ugrálnak munkák között, munkahelyek között, vagy akár csak munkakörök között, és sokkal gyorsabban reagálnak egy jobb ajánlatra. Európában, ugye nagyon sok társadalomban azért még mindig van élethosszig tartó egy munkahelyen dolgozás, mint Japánban vagy Nyugat-Európában. Nincs ez a kényszeres ugrok a jobb lehetőségre, és ezért hát szerencsére a fluktuáció is sokkal kisebb, tehát szerencsére nekem, mint nyilván munkáltató, vagy mint menedzser, sokkal kevesebb ember kell pótolni. De ez olyan extrém méreteket öltött, ugye biztos olvastátok azért a Great Resignation, meg ilyen szavak repkedtek, hogy iszonyú sokan mondtak fel, sokan életmódváltás miatt, egyszerűen a Covid után nem akartak visszamenni dolgozni, de hát nagyon sokan egyszerűen új lehetőséget találtak, és arra ugrottak rá. Tehát ez visszatérve az előző bejátszásba, vagy az előző telefonba az inflációra, hogy Amerikában a munkaerő piaci oldalnak a szűkössége is biztos, hogy hajtja az inflációt, mint ahogy Magyarországon is ugye a béreknek a nagy sok éven keresztül növekedése előbb-utóbb átcsapódik és meglátszik a költségekbe. A éttermi költségek nyilván azért nőnek, mert a pincér meg a szakásnak a költsége nő, a lángos azért 1350 forint, a sajtos tejfölös, mert nyilván annak nem csak az energiaár, hanem a szakács, aki csinálja, hogyha nehéz találni, felmennek az árak, és felhagyja az inflációt. De hogy ez olyan extrém méreteket öltött, hogy emberek elkezdtek mondjuk Indiába, programozók, akik otthonról dolgoznak, elvállalta a munkát, 2-3 hónapig ugye ment interjúvozás, szerződés, aláírás, minden, és utána vagy meg se jelent a munkakezdéskor, amikor mi előkészítettünk neki a laptopot, meg a badge-ét, meg a nem tudom micsoda, nem jelent meg, mert közben kapott egy másik ajánlatot, és akkor mondta, hogy ja, bocs, máshova mentem dolgozni. Aztán volt az, aki megjelent, és akkor két hét múlva mondta, hogy ja, bocs, közben befutott a másik ajánlatot, és az 300%-kal magasabb fizetés, ezért inkább oda megyek. És aztán megjelentek azok is, akik elkezdtek dolgozni home office-ból, programoztak, bejelentkeztek pár Zoom call-ban, és utána hetekkel később derült ki, vagy vettük észre, hogy ja, közben egy másik cégnél is elkezdtek dolgozni, párhuzamosan ide is programoztak, egy kicsit oda is, végül senki nem vette észre, mert home office-ból ez miért tűnne fel, két helyről felvették a fizetésüket, amíg le nem bukta.
Ez óriási. Ezt gondolom neked, mint menedzser azért problémát okozott, és az, hogy te váltottál, és most eljöttél mondjuk hosszú szabadságra, szerepet játszott az, hogy így elképzelem, hogy itt azért a munkádnak a nagy részében nem abban kellett foglalkozzál, amivel szerettél volna, hogy minél többen, több helyen fogadjanak el kártyát, az egész globális kártyaelfogadás bővítsd, hanem gyakorlatilag az ember felvételekre sokkal több időt ment el, és ez felborította a munkarendedet?
Nyilván nem csak az enyémet, hanem tényleg szinte mindenkiét, aki ezeken a piacokon dolgozik, hogy teljesen megváltozik a menedzsernek a munkabeosztása, hogy a stratégiával való foglalkozás, a saját meglévő embereid megtartása és új emberek felvétele. Hát az új emberek felvétele tényleg voltak olyan hetek, amikor minden nap interjúoztam, és utána minden nap visszajeleztem ugye azoknak, akiknek interjúoztam, vagy pozitívan, vagy negatívan, hogy ez nagyon sok időt vett igénybe, és igen, hát mástól veszel, miközben folyamatosan...
Te higult is a csapat? Tehát olyanokat is fölvettél, akit korábban, nem, pár éve korábban nem vettél volna? Hát ilyen volt ilyen? Vagy azért a standardek azok magasak?
Hát szerencsére nem kellett még. Szerencsére tényleg egy olyan helyzetben vagyunk, hogy évi, most nem tudom a legfrissebb számokat, de amikor korábbi években mondjuk évi milliós nagyságrendű ember küldi el nekünk a jelentkezését. Tehát csak a LinkedIn-en azt hiszem 500 000 jelentkezést kapunk egy évben. És veszünk körülbelül 10 000 embert. Tehát érted az arányokat, hogy elég nagy a merítés, amiből választani lehet. Egyszerűen kitolódtak az idők, ami alatt betöltünk munkahelyeket, sokkal több az állandó szabad munkahely, aminek, akiknek a munkáját nyilván a többieknek kell elvégezni, ezért náluk nagyobb a stressz, ezért önbeteljesítő jóslat, hogy akkor többen mennek el.
Ez mennyire ment a tevékenység rovására? Tehát itt azért egy csomó idő, pénz, új embereknek a betanítása, itt azért ez költségekben is jól kimutatható.
Így van, hogy ez az egész világon ez van az elmúlt egy évben, tehát a nagy cégeknél egyszerűen ez a változás, és ez a teljesen új jellegű menedzser feladat, vagy nem a feladat új, hanem az aránya ugye, az időből, ez mindenhol megnövelte nyilván ezeket a tranzakciós költségeket, hogy igen, úgy nézel mindig egy cégre, hogy hát ott egy nagy cég, ott dolgozik 10 000-100 000 ember, és akkor hogy halad mindenki, fókuszál az innovációra, de az innováció mögött nyilván emberek vannak, és az embereket, igen, fel kell venni, össze kell szoktatni, be kell tanítani. Tehát amikor indul egy projekt, és hány hónap múlva lesz késztermék abból, akkor nálunk például az van, hogy az átlagos felvételi idő, azt hiszem, Indiában 104 nap volt. Tehát az állás meghirdetésétől, mire az ember ott van. Utána jön a betanítási idő, hol rövidebb, hol hosszabb. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy teljesen új terméket piacra vigyünk, hogyha visszaszámolsz, hogy mennyi idő az, hát ugye 104 nappal indulsz. Ez régen volt 20-30, és esetleg a betanítás is gyorsabb volt, és mindig volt szabad kapacitás, hogy oké, akkor valakiket átszervezünk, és ezt fogják csinálni. Most nincs szabad kapacitás nagyon sok cégnél, és ezért belassulnak a folyamatok, és igen, ennek vannak következménye, hogy milyen gyors
kerülnek,
lehet
a változás. Ezért kerülnek termékek lassabban a piacra, megjutnak el az innovatív dolgok is.
Sokszor ugye nem a kereslet a szűk, tehát nagyon sok új cégnél a termékére meg lenne a kereslet, és tudna növekedni, de egyszerűen nem tud annyi embert felvenni, aki ezt kiszolgálja, ezt az új robbanó területet.
Na, ha mégis túlépünk a munkaerő problémáig, az, hogy rengeteg időd ráment erre, mi volt a legnagyobb kihívás? Tehát mi a legizgalmasabb a kártya elfogadás témakörben, amikor ugye azt láthatjuk kívülről, hogy hát itt van ez a mobiltelefon, ez már mindent tud, ezzel tudok fizetni, kereskedőként el is tudok már fogadni, hát úgy tűnik, hogy hát végül csak ezt kell kicsit fölpumpálni, és meg vagyunk.
Igen, örülnék, hogyha ennyire szép lenne a jövő. Hát nagyon sok változás jött el ugye a Covid-dal, mind jó, mind nekünk rossz. A remélhetőleg a fogyasztóknak mind jó. Majd arról is beszélünk, hogy fogyasztót mi zavarja, vagy mi neki az előny. Tehát a Covid ugye meglökte az internetes vásárlást nagyon-nagyon az egész világon. Ez viszonylag egyszerű. Ez két és a bolti vásárlás, vagy a mindennapi életi hétköznapi vásárlásban, a boltokban, meg a készpénz visszaszorult szinte az egész világon. Ugye ez látszólag mind jó nekünk. De különböző hatásai voltak. Ugye azzal, hogy az internetes vásárlás megnőtt ott a verseny és a kínálat is. Megjelentek az úgynevezett buy now, pay later szolgáltatók, tehát a vásárolj most, fizes később, részletfizetéses megoldások, Klarna, Afterpay, stb. PayPal szolgáltatásai, bejött erre az Apple is. Megjelentek ugye nagyon sok országban a világon, ugye az azonnali fizetési infrastruktúra az vagy már nagyon jó állapotban volt a Covid előtt is, vagy ez alatt tettek komoly lépéseket az államok, hogy ezt bevezessék.
Ez viszont konkurencia a kártyafogadásnak.
Így van. Teljesen új fizetési megoldások léptek be, és tulajdonképpen az internetes vásárlás lett az új csatatér, hogy mi ki fogja dominálni, vagy nem dominálni, hanem egyszerűen csak milyen szereplők vannak, és sokkal több szereplő van ma. Ugye nagyon sok országban felmész egy internetes checkout oldalra, akkor találsz ott mondjuk 10 különböző logót, jelet, gombot, amire ráklikelhetsz, a PayPal. Régen volt a kártyával fizetsz, vagy PayPal-al fizetsz, mondjuk ez volt egy nyugati országban, és akkor megjelent most a részletfizetéssel, de mindnek külön logója van. Megjelent az Apple Pay, megjelent a Google Pay, és ott 10 különböző logóból kell választanod. Ami mind valami mást ajánl neked, más, hogy fizetsz, tehát az átutalással a kártyával, tehát mi a mögöttes fizetés, és mi a hozzáadott érték, tehát hogy részlet fizetsz, vagy pontokat gyűjtesz, vagy valami más. És hát ebbe kell neked, mint fogyasztó átvágnod magad. A választás lehetőség az mindig gyönyörű, de azért mindig jár egy ilyen fejfájással, hogy akkor mit is válaszok, hogy döntsek.
És neked, mint Mastercard, a kártyás fizetésnél kell tartani az embereket, tehát igazából itt ez a...
Tulajdonképpen nyilván a sok lehetőség az jó, nekünk mindig meg kell nézni, hogy valaki miért választ esetleg egy más fizetési formát, mondjuk a részletfizetés az egy attraktív dologgá vált az elmúlt 2 évben, és akkor nekünk is elő kellett jönnünk a saját.
Tehát
az innovációnak mindig több része van. Van a úttörő innováció, mikor te vagy az első a világon valamibe, az nagyon szép és nemes, de 100-ból 99 elbukik, tehát nyilván az úttörőnek a munkája a legnehezebb. És utána van a gyors követő innováció, amikor látsz valamit Kínába, azt lemásolod és bevezeted Amerikába, és hát ha az menni fog. És nyilván ezt kell csinálnunk, hogy mindig beépítjük a legjobb gyakorlatokat, vagy a legkedveltebb megoldásokat, és azokat átvesszük. Hogyha arra gondolsz, hogy a bolti környezetben, vagy itt a nem internetes világban, ugye amikor bevezettük a contactless fizetést, a Magyarországon talán még mindig PayPass-nak hívott fizetést, akkor csak annyi volt az ígéret, hogy majd nem fél percig tart egy kártyás vásárlás, hanem csak 10 másodpercig. Ez volt a kezdet, ezzel vezettük be, és ezt ígértük. Ez nem egy olyan nagy trüvály, nem egy olyan nagy innováció, hát az a technológia ott volt. Az igazán, ami újdonságot hozott, hogy emiatt, hogy átalakult, hogy nem bedugni kell egy kártyát, hanem odaérinteni. Emiatt aztán betörhettünk mondjuk a tömegközlekedésbe, és most már a világ 200 országában, Londontól Moszkváig, mindenhol ugye a bankkártyáddal tudsz fizetni. Betörhettünk a Sziget Fesztiválra és rendezvényekre, ahol kiválthattuk a készpénzt. Utána az Apple-nek és a mobilgyártókat be tudtuk vonzani a mi ekoszisztémánkba, csúnya szóval fogalmazom, mert hogy nekik, amíg be kellett dugni egy kártyát mondjuk egy ATM-be vagy egy terminálba, addig nyilván a telefonodat nem tudtad bedugni, de amint már csak érinteni kellett, az egész telefon infrastruktúrát be tudtuk vonzani a mi rendszerünkbe, és a mi platformunkat használják, és mivel az embereknek sokkal gyorsabb volt a fizetés, meg telefonnal, meg karórával, meg minden, ezért a boltokban is elkezdett csökkenni az összeg, és amit beszéltünk a lángosról egy órával ezelőtt, hogy nyilván 10 évvel ezelőtt nem lehet egy lángosért a Balatonparton fizetni, de lecsökkent ez az összeg, nem csak a költség is lecsökkent a forgalom növekedésével, de az embereknek a igénye arra, hogy fizessenek, mivel már könnyű, gyors és egyszerű van, és akkor már a lángosos is megfontolta, amíg törvény nem kötelezte rá, de előtte magától megfontolta, hogy elfogadjon a bankkártyát. Tehát azzal, hogy 10 másodpercet lefaragsz egy tranzakcióból, az nem tűnik nagy innovációnak. De az, hogy ez megnyitja az utat, hogy tulajdonképpen a tömegközlekedéstől a mobiltelefoniáig, a kisboltokig mindent be tudjál vonzani, és ugye a legújabb az, hogy nem csak fizetni fogsz tudni az okostelefonoddal, hanem a boltok, vagy minden szolgáltató, egy építésziroda, egy fodrász, bárki, egy futár a telefonján egy applikáció letöltésével kártya elfogadó készülékét tudja alakítani. Gondold el, hogy ez mit hoz. Hát a világon van 3,4 milliárd okostelefon. Ennek persze nem mindegyikének van NFC antenna, stb., de ha csak 1 milliárdnak van, és az egy applikáció letöltésével átalakítható kártya elfogadó terminállá, akkor zsibzsubsz, az, amit most felépítettünk 50 év alatt, az kb. 100 millió elfogadóhely, az pár év alatt nem, hogy százalékosan tud növekedni, de 10-szeresére tudna növekedni, és minden szolgáltató a kertésztől, de akár a kisboltig nem kell egy új terminált beszereznie, hanem csak a telefonját használhatna erre.
Innen folytassuk, mert most híreket kell mondanunk. Sok érdekes témánk van még, tehát Kauder Milánnal beszélgetünk, és pár perc múlva a rövid hírek után jövünk vissza.